A magyar kard az egy olyan mítosz, egy olyan legenda, egy olyan magyar kultúrának az egyik oszlopa, ami 1000 éven keresztül meghatározója volt a magyar hadművészetnek. Az íjjal szembe, ugye a lovasi jászattal szemben, ami azért a 15.-16. századra a lőfegyverek elterjedésével szépen lassan kiszorul a fegyvertárból. Ez az egyetlen olyan fegyverünk, nemzeti fegyverünk, ami végigkíséri, tehát ott találom a honfoglalóknál, avaroknál, magyaroknál, hunoknál, ott találom a honfoglalóknál, és ott találom a rákosi díszelgő alakulatoknak a fegyvertárában is. Sőt, ma már ugye a tisztavatásokon újra előjön ez a tiszti kard története. Én azt hiszem, hogy egy olyan aport, egy olyan a keletről az európai hadművészetben a magyarok által létrehozott és idehozott és továbbadott fegyver, tehát egy olyan eszköz, ami úgy gondolom, hogy egy minden európai nyelvben a szabja szó, az a szógyök a szab. Tehát a horvát jövevény szó, vagy a szláv jövevény szót, azt nyugodtan szerintem elfelejthetjük, mert hogy szlávok nem nagyon jártak Portugáliában az időben, amikor a magyar huszárok. És a magyar huszárság közvetítésével jutott el a szabja, és ugye ezáltal a szab szó is, valamint szétszab, kettészab az európai hadművészetben. Tehát mindenféleképpen egy olyan nemzeti fegyver, egy olyan különleges érték, egy olyan rendkívül fontos eleme a magyar hadművészetnek, ami nélkül nincsenek államhatárok. Nincsen történelmi Magyarország, nincsen Kodály, nincs Munkácsi, nincs Tróbb, nincs Makovec, semmi sincs. 1000 évünk szétmállott volna tulajdonképpen a jobbról és balról jövő folyamatos támadásokban. Ezért nagyon fontos az, hogy minél több helyen, ahol ezt felismerik, ahol kultúrát szerető, magyar történelmet, magyar hadművészetet szerető emberek vannak, időről időre a Magyar Kardnapját megünnepeljük. 2012-ben alakult az iskola, pontosan azért, hogy ugye a 89-es rendszerváltásig tulajdonképpen még szóba se kerülhetett, és semmiféle szabja meg semmi, hát ugye itt voltak az orosz csapatok, tehát itt a ilyen szintű hagyományőrzés és hagyományápolásról tulajdonképpen nem is beszélhettünk. Viszont 2012-ben jött egy olyan felismerés, hogy a magyar fiatalok bizony sem a nemzetértékeiket, sem a hagyományos harcművészetüket, ami a szabja vívás és nem más, nem nagyon ismerik és nem nagyon tudják, úgyhogy tulajdonképpen a fő motivum és a fő ok az volt, hogy egy kicsit a fiatalokhoz közelebb hozzuk a szabját, mint tárgyat, a szabjavívást, mint harcművészetet, a mozgás szeretetét, és hogy ne kelljen nekünk leszeget fejjel járni, hogy még az utolsó afrikai törzsnek is van egy ilyen tűzszoknyás harci tánca a tűz körül, csak nekünk magyaroknak, akinek van egy ilyen fantasztikus és gazdag történelmünk, nekünk ne lenne harci művészetünk, van. És ez a szabjavívás, úgyhogy most már 5 éve 7 országban tanítjuk, és egyre népszerűbb, és egyre jobban erősödik, és azok az emberek, akik ezt felvállalták, azok igen-igen tudják azt, hogy milyen fontos az a munka, amit ők végeznek a magyar kultúrája és a fiatalok neveléséért. 18 éves korom óta gyűjtöm a régi szabjákat, a régi fegyvereket, tehát először gyűjtővé váltam, és aztán a tárgyakon keresztül, meg a történelmen keresztül, meg a fiatalokon foglalkozik az ember, ott ismeri fel azt, hogy mennyire szegényes az ismeretük azokról a valódi nemzeti értékeinkről, amiről nekünk tudnunk kellene. Nagyon kevesen tudják például, hogy Gróf Széchenyi István egy elefántcsont markolatos drágakövekkel díszített ezüst szabját ajánlott fel az első pesti lóversenynek a győztesének, ami vándordíjként ment 10 éven keresztül. Olyan fantasztikus, érdekes, olyan különleges és olyan tényleg szívhez szóló története van a magyar szabjának. Ezt is kevesen tudják, hogy Attila király aranyveretes szabjáját, amit sajnos Bécsben őriznek, az 600 éven keresztül a német-római császároknak a koronázási ékszerek közé tartozott, és csak azt tekintették német-római császárnak, hogy itt ezzel az aranyveretes Attila szabjával felöveztek. Ez sem egy köztudott dolog. Tehát a magyar szabja egy olyan egyetemes hívószó, ami bemutatja, tulajdonképpen átöleli és átfogja ezzel a szabja ívével az egész magyar történelmet. És mondjuk az, hogy az én generációm, már elnézést, de hazug történelemkönyvekből kellett tanulja, ugye, ahol nem lehetett elmondani például 1848-ban, hogy nem a Görgei volt az áru, hanem idejött 200 ezer katona, mert amikor én tanultam, akkor is itt volt hazánk területén, hanem ilyen ferdítésekkel és csúsztatásokkal törikönyvből kellett tanulnunk, mert ez a helyzet ez kell, hogy változzon. És igenis fontos az, hogy a fiatalok tudják, hogy micsoda értékeink vannak, hogy megint csak egy példa, hogy a lengyel huszárságot megalapító erdélyi fejedelem Bátor István 5000 huszárral elmegy Lengyelországba, ahol a huszárharcot, ott a fegyverzetet, mindent átvesznek a lengyelek, és a magyarok iránti tiszteletéből a lengyel nemzet a magyar mintára, de már ott kovácsolt újabb szabjákat, amivel az ottani ezredeket szerették fel a 16. században, Bátor István után Bátorovkának nevezik el. Tehát ez is egy fantasztikus dolog, hogy és a mai napig a lengyelek olyan szeretettel ott is vannak vívóiskolák, és olyan odaadással, és olyan elkötelezettséggel tanulják és gyakorolják ezt, hogy az valami egészen elképesztő. Még mindig kerül elő ez az, még mindig valami szivárog, de Én azt hiszem, hogy most már ez olyan szegény az az ország már műtárgyak tekintetében, 89 óta is hordják, ugye a Gorenje korszak és a Komodor korszak óta is hordják nyugatra a régi magyar tárgyakat, ahol egyébként óriási becse van egy magyar szabjának. Tehát ha megnézünk egy magyar szabját, ami a világ minden pontján annyira karakteres, és annyira jellegzetes, és annyira gyönyörű szépek az arányai, a fölépítése, és annyira különleges, semmi máshoz nem hasonlítható, hogy a nagy nyugati aukciós házakon akár az orosz gyűjtők, akár a nyugati gyűjtők, akár az amerikai gyűjtők versenyfutnak egy 17.-18. századi magyar szabjáért. Csak valahogy mi nálunk nincsenek igazán olyan becse, mint aminek kellene lennie, hiszen, amint említettem, egy generációt felejtette ennek az értékét és ennek a valódi helyét a magyar történelemben. De én azt gondolom, hogy még azért arra lehet számítani, hogy valami még talán szivárog, de mondjuk amikor én kezdtem a gyűjtést, a 90-es években, hát akkor egész más lehetőségek voltak, mint ma. A műtárgyak piaca az nem végtelen, ez egy apadó, fogyó tárgyak piacáról van szó. Ez ugye elsősorban családi háttér, másodsorban neveltetés, harmadsorban gyerekszoba, negyedsorban iskolai tanítás kérdése. Nem állunk jól azért nagy többséget nézve, de hát azért mindig volt, és van is egy olyan mag, akinek ez fontos, aki ebbe értéket lát, és aki ezt apáról fiúra örökíti. Azért, hogyha megnézzük a magyar szabja történetét, akkor az világosan látszódik, és ma már ez kirajzolódik, hogy ahogy 1848-ban a szabadságharcverése után betiltották a szabjavívást. A trianoni döntés után különbevették, hogy a katonai iskolákban ne lehessen szabjavívást oktatni, és hát az 1945-ben ugye a II. Világháborút lezáró Vörös hadsereg, a szovjet hadsereg itt maradása után is természetesen nem engedélyezték a szabjavívást, a sportvívást is, csak azt is csak nagyon nehezen. Tehát többszöri betiltás, többszöri ellehetetlenítés után is van ez a dolog, él ez a dolog, és hát próbál erősödni, és próbálja keresni azokat a fiatalokat, akik először is ugye intelligencia hányados, a kulturális igénye, és szeretete van a magyar, ez nagyon fontos. Az igazi magyar szabjavívás hagyománya az nem csak és kizárólag az mozdulatok összessége, hanem egy olyan különleges lelkület, egy olyan különleges szív, olyan magyar szív kell hozzá, ami a magyar szabjavívásnak is tulajdonképpen a szellemiségének az alapja. Tehát, hogyha megnézem azt, hogy egy szabadságra vágyó nép hány száz éven keresztül óvta, vigyázta, őrizte ezt a harcművészetet, hogy milyen borzalmas körülmények között is megvigyázta azt, ami az ővé. Akkor ha magyar szabjavívás, tehát hogyha ön, mint riporter meginterjúol engem a szabjáról, vagy a szabjavívásról, vagy az oktatás módszertanáról, vagy a lelkületéről, akkor én azt mondom, hogyha van hozzá lelkület, hogyha van hozzá magyar szív, hogyha van hozzá szeretet, hogyha van hozzá elkötelezettség, akkor a szabjavívás játszik könnyedséggel megtanulható. Ha ezek hiányoznak, akkor tulajdonképpen mozdulatok halmazán, meg technikák kupacán kívül nem találunk mást. És ezért olyan fontos az, hogy olyan embereket találjunk, akiknek ez ott van a szívében, ott van a lelkében, akik meg tudják élni, ez nagyon fontos mondat, ami most jön, a meg tudják élni a magyarságukat. És azt hiszem, hogy ebben a 2017 furcsa Európájában, amit mindannyian látunk és érzékelünk, azt gondolom, hogy nagyon fontos ez. Tudja, én a keleti harcművészetek világából is jövök. Ha kitekint itt az ablakon és megnézi a fákat, olyan fa nincs a természetben, amelyik hosszú távon fent tudna maradni elvágott gyökerekkel, és levágott újabb gajakkal, és újabb hajtásokkal. A szabjavívás, a magyar szabja kultúrája, a magyar szabjavívás klasszikus hagyománya, ennek az ezer éves fának a gyökerét óvja, és az új hajtásokat neveli és tanítja. Ez is egy olyan rejtett értéke a magyarságnak, amiről azért most már büszkén mondhatom, hogy kiemelt nemzeti érték lett, és bekerült a magyar értéktárba Borsodi László oktatás módszertana. Borsodi László egy olyan különleges magyar kardvívó módszert, oktatás módszertant hozott létre az ő klasszisával, az ő egyéniségével, az ő nagyszerű géniuszával, ami kapaszkodjon 18 olimpiai aranyat, 18 világbajnoki aranyat, 15 Európa bajnoki címet, 124 magyar bajnoki címet, 8 katonatiszt Európa bajnoki címet, legalább 10 hadsereg bajnoki címet adott a magyar nemzetnek azzal a modern magyar kardiskolával, amit ő kidolgozott. És ezt azért tartottam nagyon fontosnak, hogy ez a könyv ez megszülessen, és hogy az emberek ismerjék, és tudjanak róla, és halljanak róla, és egyáltalán, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok nagy vívó nemzet, még a nagyok is, igen-igen örülnének, hogyha lett volna egy ilyen klasszisok, mint ami nekünk volt. De amikor én először hallottam Borsodi Lászlóról, akkor sem sportlexikonokban, sem semmilyen sporttörténeti munkában egy ilyen háromsoros kivonaton kívül nem találtam róla semmit. És úgy gondolom, hogy a szégyenérzet is vezette a tollamat, hogy azt gondoltam, hogy egy ilyen klasszis, egy ilyen magyar zseni, akit én mondjuk a kardvívás oktatás módszertani munkásságában, csak mondjuk Kodály Zoltán zenepedagógiai munkásságához tudok hasonlítani. Azt gondolom, hogy ez borzasztóan fontos, hogy valahogy mi kicsit olyan tékozló nemzet is vagyunk, hogy úgy igazából a saját nagy klasszisainkat, azt, a magyar zsenit, azt valahogy mindig csak úgy a temetők árnyékában ismerjük fel. És ugyanbár 1939-ben önként öngyilkosként távozott ebből a világból, de azt gondolom, hogy az a fajta lelkület, szellemiség, az a fajta, hogy is mondja róla, Nagy Géz olimpiai bajnok úszó, 61 éves korában is, kemény tekintetével, acélos kiállásával, fiatalos lendületével, húsba, vérbe, izmokba öntött képviselője volt az igazi magyar kardvívásnak. Ez a könyv róla szól, érte szól, és azokról a magyar eredményekről szól, ami miatt a legnemzeti sportunk, a vívás, legeredményesebb olimpiai sportunká vált, és ez Borsodi Lászlónak köszönhető. A legutolsó munkám ugye a Hungarikum Bizottság felkérésére, most a magyar szabja és a szabja vívás, és hát nagyon remélem, hogy a döntéshozók ugye először városi, területi, megyei, most már ugye országosan kiemelt nemzetérték vagyunk, a döntéshozók hamarosan Hungarikumban nyilvánítják a magyar szabját, mint tárgyat, a magyar szabja vívás, mint harcművészetet, és ezt a borsodi féloktatás módszertant, mert ha valami van, ami nagyon magyar, ha valami van, ami ott van egészen a gyökerekünk, a zsigereinkben, hetedízig lenne nekünk magyaroknak, nézze meg a gyerekeket, hogyha botot ad a kezükbe, nem szúrni fognak, mint a franciák, meg a németek, hanem vágni fognak vele. És én azt gondolom, hogy ez a kötet, ez segít a döntéshozóknak abban, hogy ez a kötet átfogja a magyar szabja ezer éves történetét, hogy milyen kultúrája, milyen hagyományai, milyen tradíciója, milyen nemes múltja volt ennek a tárgynak, és hogyha ezt sikerül elérnünk, hogy Hungarikummá válik a magyar szabjavívás klasszikus mozdulatsorozatai, és ő maga is, akkor azt gondolom, hogy az a sok éves kemény munka, amit a szabjavívó mesterekkel több országban lelkes és normális tanítványokkal elértünk, akkor ezek az eredmények, ezekre felkerülhet egy olyan korona, amiről úgy gondolom, hogy már nagyon régen fel kellett volna kerülnie.
Két évvel ezelőtt kaptam egy érdekes megkeresést Mádai Norbert úrtól, akkor még semmit nem tudtam az egész kardvívóiskoláról, se Borsodi László módszeréről, csak egy kiállításra invitált engem, amikor a Budai Várban, a Hadtörténeti Múzeumban Ékelfalusi Pillér György emlékkiállítás volt, és hát nagyon szép anyagot láttam, és akkor kaptam, mivel ott volt egy festmény Ékelfalusi Pillér Györgyre egy korabeli 30-as évekből, és kérdezte a Mádai úr, hogy esetleg egy hasonlót tudnék-e festeni. Hát mondom, végül is igen, hát ez a munkám, és hát elkészült egy Ékelfalusi Pillér György festmény. És hát ezek után nem gondoltam, hogy mibe keveredek, tehát egy milyen komoly és milyen összetett vívóiskolának ismerem meg a személyeit, akinek minden egyes személynek az életútja az mindegy ilyen különlegesen érdekes, és mai szemmel is az én gondolkodásomnak is nagyon felkeltette a érdeklődésemet, és így próbáltuk a régi megkopott fényképeket a művészet erejével még egy kicsit élőbbé és közvetettebbé tenni a mai ember számára. Én a 90-es évek közepétől kerültem a magyar ős, főleg úgy mondják, hogy ős magyar hagyományőrzők közé, világába, és hát így 20 éve, hogy ott, mint festő, művész tevékenykedem. Persze, hát benne van a magyar történet más korszakai is, tehát a 48, Kuruckor, Hunyadiak, Mátyás király, Nagy Lajos, stb. Tehát nagyon sok minden, de főleg magyar témában festettem, és hát elég jól ismerem a hagyományőrzőket, nagyon sok hagyományőrzőt is, mai magyar hagyományőrzőről festettem portrét, vagy lovasképet, tehát ilyenek, ilyesmi voltak. Ez inkább a háború, meg a magyar történelem zivatalos évszázadai voltak. Természetesen a vívómesterek is két világégés közt alkottak a legnagyobbat, de így a sport felé ez az első, hogy így sport, katonavívó sportolókat festek. Debrecenben nőttem föl, de a nagyszüleim itt laktak szemben a Széchenyi utca 5-ben, és hát a gyerekkorom nyarait itt töltöttem mindig nagymamáméknál, és hát nekem a kisliget, nagyliget, itt a Köröspart, ez ilyen nagyon-nagyon sok emlékem van róla, unokatestvéreimmel játszottam itt, tehát nekem nagyon-nagyon boldog, szép évek, emlékszem itt Békés Csabai nyarak. szerintem. Vannak nagy tervek jövőre, nem akarom elmondani, mert lehet nem is tisztem, de nagyobb méretű festmények fognak készülni a vívó mesterekről, ez biztos. Tehát több alakos kompozíciók, és hát vannak olyan történelmi pillanatok a Borsodi László életében, ami úgy gondolom, hogy megír egy nagyobb méretű festmény elkészítését is. Hát én úgy tudom, ez a Mádai gyűjtemény része a vívómesterek sorozatom, és ő fog rendezni kisebb-nagyobb kiállításokat, ahol lehet látni a képeket. A kardnapja így körbe megy az országba, és majd talán Kecskeméten lesz, ahol jövőre, ahol majd Debrecenbe is talán, ahol az összes kép ki lesz állítva. Reméljük már az újabbakkal együtt.